7 óra 44 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. A múlt hét csütörtökön robbant a hír, ez szerintem nagyon sok embert meg is lepett, meg hát mindenféleképpen a közfigyelemre tartott okot, nem csak Magyarországon, hanem természetesen az Egyesült Államokban leginkább, hogy Donald Trumpot mind a 34 vádpontban elítélte a New York-i esküdszék, és hát gyakorlatilag azt kijelenthetjük, hogy Donald Trump lett az Egyesült Államok első elnöke, volt elnöke, akit bűncselekményért felelősségre vonnak, de én ezzel is kezdeném Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíróval. Szervusz, jó reggelt!
Minden jót mindenkinek!
Hogy ez így van egyébként? Tehát nem csak nyilván regnáló elnökről beszélünk, hanem volt elnököt sem vontak még büntető eljárásban ilyen módon felelőssé?
Így van, tehát történelmi fejlemény volt múlt csütörtökön, hatalmas szenzáció, és rengeteg politikai, morális, gazdasági velejárója van, tehát nem egyszerűen csak egy ítélet a sok közül. Voltak éppen ugye Donald Trump körül folyamatosan, végül is egész életében, de elnöksége ideje alatt és utána is csapkodtak a perek, különböző üzleti perek, százával, gazdasági ügyek. Volt, hogy a bíróság arra kötelezte, hogy 25 millió dollárt fizessen a cége, mert egy Trump Akadémia hallgatóit léprecsalták folyamatosan. Tehát egyáltalán nem ritka dolog a bírósági ügy az úriember életében, de a büntetőper az valóban történelmi jelentőségű, olyan, aminek mind a jogi vonatkozásait, az apró finomságokat, a tárgyalás menetét, a védők és az ügyészek intellektuális csatáját, a tanuknak a nyilatkozatait, azt még hosszú-hosszú évtizedeken át is elemezhetik majd az ezzel foglalkozók.
És abban biztos vagyok, hogy számos filmes alkotás, sorozat is fog majd készülni egyébként erről az eljárásról. Mi vár most Donald Trumpra július 11-éig? Tehát most még ne beszéljünk arról, hogy mi lesz a várható ítélet majd, hanem hogy addig Trumpnak hol kell lennie, házi őrizetben marad, vagy hogyan kell belebánni igazából ebben a periódusban?
Nem, tehát tulajdonképpen ugye bűnösnek mondatott ki a tárgyalás során, és mint jelezte, él majd jogával, amellyel mindenki rendelkezik, aki ilyen helyzetben van az USA-ban, hogy tudnélik majd fellebbez, és a fellebbezés elbírálása az, ami aztán folyamatba kerül. Ezzel együtt maga az ítélet az 11-én júliusban valószínűleg megszületik majd. Itt valójában ugye mind a 34 vádpont olyasmiről szól, ami az üzletmenettel, az üzleti könyvek meghamisításáról szól, üzletmenettel kapcsolatos, tehát tulajdonképpen úgynevezett fehér galléros bűnözésnek a kategóriáról beszélünk, hozzátéve, hogy ez az összes Donald Trump ellen pillanatnyilag lebegő vádak, bírósági eljárások közül aránylag a legenyhébb dolog volt, viszont ez az, amit ténylegesen lefolytattak, ez a tárgyalás, a többit azt ki tudja, hogy meddig halogatják még. Tehát tulajdonképpen ő most szabadon jöhet-mehet, azzal együtt, hogy a könyvekben, a törvényekben ugye nagyon pontosan rögzítve van, hogy abbennyiben a bíró meghozza az ítéletét, ez lehet mondjuk 4 év börtön, ez körülbelül ez a kategória, lehet próbaidőre felfüggesztett, lehet házi őrizet is ebben a kategóriában, tehát ezek az alternatívák jelen pillanatban. Mindenki találgatja, hogy majd mi lesz, természetesen nem fogjuk tudni egész addig, amíg a bíró meg nem hozza az ítéletét, hiszen egy nagyon jól működő, nagyon kemény kezű, nagyon átgondolt bíróról van szó, aki már korábban is a Trump vállalkozások esetében megismerkedett a Trump világnak a sajátosságaival, és hozott komoly ítéleteket. Tehát voltak éppen ebben a pillanatban Donald Trump azt teszi, amit egyébként mindig is zseniális módon tesz, hogy tudnélik megpróbálja a közvélemény szempontjából a maga irányába fordítani a rokonszenvet, és ne feledjük el, hogy az üzlettel sem bánik amatőr módon. 4 perccel az ítélet kihirdetése után már ösztönözték a híveket arra, hogy adakozzanak, és a Trump alapítványnak, illetve a politikai kampánynak különböző pénzeket fizessenek be, mellesleg fizetnek is az emberek, és hozzáteszem, hogy sajátos módon ugye van egy Trump média nevű vállalkozás, amely nemrégiben márciusban a tőzsdére ment, és azzal együtt, hogy tőzsdei szakértők azt jósolták, hogy egy jövedelmet nem termelő, összesen 700 ezer emberrel, előfizetővel rendelkező vállalkozás, médiavállalkozás az nem számítható nagy sikerre, de ezzel együtt a számok azt mutatják, hogy Donald Trumpnak papíron persze majdnem 6 milliárd dolláros vagyona van, mivel ő a legnagyobb részvényes ebben a cégben, és most az ítélet után jó néhány kis befektető, néhány ezres, néhány tízezres összeggel befektető a rokon szemvét azzal igyekszik kifejezni, hogy Donald Trump cégének a részvényeit vásárolja, és jelzik azt többen is, hogy csak tartsatok ki, ne adjátok el akkor sem, hogyha zuhan az árfolyam, ami mellesleg a napi kereskedésben többször előfordul.
Hát igen, Trumpnak úgy tűnik, hogy azért sikerült tényleg a közvéleményt maga mellé állítani, legalábbis ugye a közvéleménynek a republikánus oldalát mindenféleképpen említetted az adományozásokat. Én azt olvastam a valamelyik portálon már, hogy nem is emlékszem, hogy rekord mértékű adomány gyűlt össze egy nap alatt Trump javára, viszont az amerikai alkotmány, az amerikai jogszabályok meg tudják-e gátolni Trumpot abban, hogy republikánus elnökjelölt legyen, elindulhasson a választásokon, és esetlegesen betölthessen egy amerikai elnöki hivatalt, akkor mondjuk, hogyha július 11-én börtönbüntetésre ítélik őt?
Nem, tehát pillanatnyilag úgy néz ki, hogy valójában ő a politikai pályán haladhat tovább, tehát igen nagy valószínűséggel majd elnökjelölt lesz a Republikánus Párt konvencióján, amelyet ugye júliusban Wisconsin államban, Milwaukee városában tartanak majd néhány nappal az ítélet kihirdetése után. És hogy egészen szélsőségekig menjünk el, az elemzők ugye nagyon világosan fölvázolták, a jogi szakértők, hogy valójában és elméletileg akár még egy cellából is lehet amerikai elnök valaki. Tehát a választási procedúrát ilyen értelemben az alkotmány nem korlátozza. Az megint más kérdés, ugye, hogy a gyakorlatban majd mi történik. Mellesleg ebben a hangulatban különösen nagy érdeklődés előzi meg a június 27-én várható televíziós vitát Donald Trump és Joe Biden között. Szóval pillanatnyilag a következő hetekben az várható, hogy ebben a körben, tehát a politikai körben igyekszik majd pozíciókat erősíteni Donald Trump, aki hát végeredményben hallatlan küzdeni tudásról tesz tanúbizonyságot, akár rokon szenvezik vele valaki, akár nem, ezt azt hiszem, hogy világosan el kell ismerni. És mondjuk hozzátartozik az ő politikai stílusához, hogy ahogy mondani szokták, az igazságon vívott harcban gyakran alul marad. Magyarán, ami eszébe jut, azt kimondja a száján, és úgy próbál meg manipulálni kisebb-nagyobb tömegeket folyamatosan, hogy a tényszerűség az nem az erős oldala.
Az kijelenthető szerinted, hogy meglehetősen visszafogottak voltak egyébként a demokrata oldali reakciók? Ugye Joe Biden sem kezdte el tényleg fújni a fanfárokat, hanem azt mondta, hogy hát majd Trumpot igazán a Fehérháztól azt tudja eltántorítani, hogyha a szavazóurnáknál ugye úgy szavazunk, hogy a demokrata párti jelöltre, ugye az Egyesült Államok volt First Lady-e Hillary Clinton is, azt hiszem az X-en azt tette közzé, hogy történt ma valami, miután ugye megszületett az ítélet, szóval, hogy így nem kezdtek el azért tényleg ilyen győzelmi szólamokat pengetni a demokrata politikusok, hanem nagyon úgy tűnik, hogy a helyén kezelik ezt a dolgot.
Hát valóban nem is lenne Bildomors tulajdonképpen, és nem is illene Joe Biden politikai stílusához az, hogyha ő most ugyanabba a kategóriába navigálná magát, mint ahol Donald Trump van. Donald Trump ugyanis rendszeresen keményen és mondhatni szélsőségesen ócsárolja Joe Biden-t. Tehát nem száll bele ebbe a küzdelembe. Mellesleg politológus kampányszakértők azt mondják, hogy ezt teszi a legjobban, mert ebben a sárdobálásban, a mocskos beszédben szinte biztos, hogy alul maradna Donald Trump-al szemben. Itt tulajdonképpen az elemzők szerint a legnagyobb tétje ennek a mostani helyzetnek az, hogy azok, akik alkalmasint, akár még rokon szenvedtek is Donald Trump irányvonalával a korábbi időszakban, azok vajon mennyire változtatják meg véleményüket aznak a ténynek a tudatában, hogy egy büntetőperben elítélt emberről van szó, mennyire akarják azt, hogy az Egyesült Államok elnöke egy priusszal rendelkező ember legyen. Szóval ezért a csapatért, választó csapatért zajlik a küzdelem, mert mondjuk a Trump pártolók voltak éppen pillanatnyilag, ahogy látom itt a különböző közösségi platformokon, meg publikációkban, meg felvételeken, sisteregve, gyűlölködve ócsárolják az egész bírósági eljárást, sőt az egész amerikai jogrendszert, úgy érzik, hogy halálos támadás érte ezzel a folyamattal. A másik oldalon meg, akik már eddig sem fogadták el a Trumpi irányvonalat, azok meg nyilván ezzel megerősítve érzik magukat. Azt gondolom, hogy ami még nagyon fontos, hogy a háttérben végül is nyilvánvalóan hatalmas gazdasági érdekek is meghúzódnak, tehát az, hogy ki lesz majd az Egyesült Államok következő elnöke, az egész iparágaknak, üzletágaknak a következő évekre szóló üzleti terveit is befolyásolja.
Még mielőtt meghozták az esküdtek az ítéletüket, te milyen hitelesnek tekinthető közvéleménykutatásokat láttál egyébként az Egyesült Államokban? Most nagyjából hogy áll a két várható elnökjelölt támogatottsága, és hát azt majd meglátjuk, hogy ez a mostani eset mindezt hogyan befolyásolja.
Ugye a közvéleménykutatásokról egyre többen mondják azt, hogy hát csak vigyázzunk ezekkel, mert ugyanis annyiféle jelenik meg, annyiféle szempont alapján igyekeznek tesztelni a közvéleményt az ezzel foglalkozók, hogy elég komoly zavar keletkezhet. Joe Biden népszerűsége, ugye, hát ez viszonylag egyszerűen meghatározható, nem valami nagy, tehát az ő számára itt azért óriási feladat az, hogy hogyan tudja magát elfogadtatni az eddiginél sokkal jobban a közvéleménnyel és a választókkal. Donald Trump népszerűsége azokban a körökben, ahonnan szavazatokat várhat, teljesen egyértelműen magas, tehát itt azt szokták mondani, hogy ez nem is kétséges, hogy ő majd a republikánus párt elnökjelöltje lesz, és ilyen szempontból a számok alapján azt gondolom, hogy a saját szavazói körben elég stabil a helyzetük. Joe Biden esetében még árnyalja a képet az, hogy azért a demokrata párti oldalra rokon szenvezők számára is folyamatosan kérdés az, hogy vajon az ő korában, tehát ugye itt 81-82 éves korról beszélünk, mennyire képes arra, hogy teljes erővel ellássa azt a feladatot, amit az elnöki pozíció jelent. Tehát ilyen szempontból vannak kétségek, azonban a szavazókat a demokrata párti oldalon viszonylag erősen tömöríti azt, hogy rendkívül negatívnak tartanák, hogyha megint Donald Trump és a hozzá kapcsolódó irányvonal, a mellé tett és már kidolgozott sokak szerint az autoriter államirányítás stílusát megvalósítani akaró program kapna teret.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, szerdán folytatjuk, mondhatnám így is, meg hát az elnök választási még erről a témáról nagyon sok szó esik majd. Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíró volt a vendégünk, további szép napot kívánok, szia!
Minden jót mindenkinek!
Hamarosan közlekedési információk, majd friss hírek 8 óra után pár perccel.